Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandor Vika, Préma Dévidászi, és a mai vendégem pedig dr. Aranyos Edit, Ráda Pria Dévidászi, aki egy orvos, ugye azért vagy doktor, mert nem ügyvéd vagy, hanem orvos. Köszöntelek itt a stúdióban.
Igen, én is örülök, hogy itt lehetek.
Te, ahogy elhogy bemutattalak, hallatszott, hogy Krisnás neved is van, Ráda Priának hívnak. El tudod mondani nekünk, hogy hogyan csatlakoztál a Krisna hívőkhöz, hogyan találkoztál velük először, hogyan zajlott nálad ez a folyamat, hogy Krisnás lettél?
Hát ez egy nagyon kalandos és egyébként hihetetlenül lassú és fokozatos dolog volt. Amire először emlékeztem később, az az volt, hogy azt hiszem, hogy a hugomék mesélték azt is, hogy voltak a budapesti templomban, meg hogy egyébként Krisna völgyben is voltak, és nagyon-nagyon kíváncsi lettem erre. És később, amikor már a Krisna tudatot régebb óta gyakoroltam, és akkor többször próbáltam erre visszaemlékezni, amikor ilyen kérdéseket tettek fel, meg egyéb információk kapcsán is valami kezdett fölrémleni, hogy nekem még Debrecenben, amikor oda jártam egyetemre, akkor valaki próbált könyvet adni, de azt nem fogadtam ezt, az egész szituációt akkor nagyon furcsálottam. De hogy később mégiscsak volt egy-két könyvem, amire viszont nem emlékszem, hogy került hozzá.
Misztikus módon.
Igen. És akkor utána sikerült Krisna völgybe ilyen családi, tehát rokon környéken lakott, és akkor gyerekekkel sokat voltunk ott, és tudtam Krisna völgybe többször jönni, tehát előbb Krisna völgyben voltam, mint a budapesti templomban, és hát nagyon megfogott, tehát minden, amit el lehet képzelni. Tehát a táj, a zene, a színek, a virágok, az illatok, és egyébként a Hare Krishna Mahamantra is, tehát minden a világon. És akkor utána emlékszem, hogy többször mentem minden el kocsival, és akkor megtanultam gyorsan ezt a mantrát, és akkor utána a kocsiba így magamban mondogattam, vagy így hangosan is, de egyáltalán nem volt különösebb tudásom róla, hogy mi ez, meg miért, vagy hogy, tehát igazából szinte semmi, csak hogy gondoltam, hogy te biztosan hasznos.
És mi az első emléked Krisna völgyről? Emlékszünk, amikor itt voltál egy első alkalommal?
Én úgy nagyjából azt hiszem, hogy igen. Bár úgy volt egy pár elsőnek, tehát volt egy pár alkalom, így ebből a nagyon korai időkből, amikor ilyen, olyan, mintha teljesen ilyen inkognitóba lettem volna, és olyan igazából nem vettem részt vendégvezetésen, meg nem is beszélgettem többen senkivel, senki nem mondta, hogy mindenképpen maradjak itt. Csak úgy tetszett, és akkor megint jöttem, és mindent. Tehát az, hogy gyalog lehet bejönni, én imádtam azt az utat, amíg lejöttem, meg visszamentem, és egy már akkor is egy picit idősebb, nagyon-nagyon vékony hölgyre emlékszem, egy kis alacsony, és akkor mindig egyedül énekelt és táncolt az oltár előtt, és az hihetetlenül megkapó volt a hangja.
És mi volt az a fordulópont, aminél úgy érezted, hogy na hát te ezt szeretnéd követni? Tehát volt valami olyan filozófiai tanítás, amire azt mondtad mondjuk, hogy sehol máshol nem kaptál ilyet, vagy ettől állt össze a világ.
Nem, semmi esetlen. Nagy filozófiát előtte nem kaptam sehonnan sem, kivéve a világnézet órát gimnáziumban, így vissza emlékezve eléggé komikus volt, és gyökeresen ellentétes volt a Krisna tudat filozófiájával. És nem, hanem úgy volt, ami így nagyon misztikus volt, hogy akkor, hát itt ugye természetesen ettem itteni ennivalót, talán még a pékségből egy ilyen sós süteményt, meg egy-két dolgot, és akkor annak bár én mindig nagyon-nagyon szerettem a különleges ízeket, tehát direkt szerettem ilyen extrém dolgokat esetleg enni, aminek nem megszokott az ízesítése, de erre nem tudnám azt mondani, hogy akkor utána, tehát hogy utána azt mondtam volna, hogy mindig csak ilyet akarok enni, tehát hogy furcsa volt, uh-huh. és nem is ettem nagyon sokáig ilyesmit, és nem is gondoltam, hogy kellene, de hogy aztán utána, és nem is, tehát volt egy pár év kicsit talán így szünet, és akkor utána otthon takarítottam, és akkor ilyen hirtelen erővel rám tört az íznek a vágya, hogy ez milyen finom volt, és hogy megint ilyet szeretnék enni. Szóval, hogy semmi nagy tudatosság, tehát nem... Mondjuk, hogy orvos és szellemi szakember létemre semmiféle ilyen dolog nem volt az elején, hogy ilyen eltököltség, és akkor hogy tetszik meg, hogy akkor valami érdekes filozófia vagy bármi, hanem, mint ahogy utána később meg is tanultuk, vagy tapasztaltuk, amit szoktak mondani így, hogy konyha vallás, mert ez teljességgel rám illet, akkor én megkívántam megint, de hát évek távlatából azt, ami akkor ízlett, de nem van nagyon, és akkor az is eszembe jutott, hogy volt a kezemben egy könyv, ami egyébként otthon megvolt, de nem tudom, hogy honnan, az a Góranga szakácskönyv, és hogy akkor abban én egyszer átlapoztam azt, eszemágában nem volt, hogy megpróbáljuk ott főzni, gondoltam, hogy ez szinte lehetetlen, és a végén viszont, hogy volt egy krisnás étteremnek a címe, és hogy akkor azt meg kéne keresni, és elmenni ott enni. És ez egyébként ez az inger igen sürgető volt, tehát hogy így nagyon erős volt a vágy, és a türelmem sem volt túl nagy, és tehát eszeveszetten kerestem azt a könyvet, de ellenben szerintem még kb. Egy pár hétig nem találtam meg, sajnos. Hát elég ideges is voltam, hogy nem találom meg, és aztán utána meg megtaláltam, tehát biztos akkor kellett megtalálni, mert akkor úgy láttam, hogy tehát mint aki a fától nem látja az erdőt, vagy az erdőtől a fát, szóval nem volt egy megtalálhatatlan helyen, és akkor nagyon gyorsan hátul kinyitva megkerestem a címet. Nagyon taktikás voltam, mert volt telefonszám, és először is fölhívtam, amivel azonnal megtudtam, hogy egyébként már nem azon a címen van, nem a Belgrádban, hanem a Vigyázó Ferenc utcában, hogy így közvetlenül oda vettem az irányt, és akkor hát metróval mentem, és akkor mentem utána a gyalog, és akkor a Nádor utca végétől már így majdnem úgy futottam, mert hogy már éreztem az illatot, és mintha ilyen szakcsík vacakba húznák az embert, akkor oda loholtam, és végre ez a nagy vágyam kielégülhetett. Rendkívül elégedett voltam.
Akkor végül is mondhatjuk, hogy az ízek fogtak meg igazából.
Is, mert akkor ez még csak persze nagyon-nagyon kezdet volt, hát akkor még egy pár, hát sokszor mentem oda enni. Volt akkor olyan is, hogy egy orvosi kongresszus volt a közeli, nagyon közeli hotelbe, de akkor is mondtam, hogy hát én ott nem kérek enni, hanem mentem át a Govindába enni. Egyébként előtte már én vegetáriánus voltam egy jó pár éve, tehát hogy maga az, hogy vegetáris az semmiféle gondot nem jelentett, tehát nem az volt a különlegeség, ez az indiai fűszere. Hát gondoltam én, hogy egyébként az indiai fűszerezés az, ami nekem nagyon bejön, ami igaz is különben. Tehát én azt tapasztaltam meg, hogy az előző vegetáriánus étkezésen, meg főleg a legkezdeti, az ehhez képest katasztrofális volt. Tehát egy olyan emésztésű és ajurvédikus olyan alkatú embernek, mint amilyen én vagyok, és még egyébként sok máson is nyilván ilyen alkatúak, azoknak azért nagyon megterhelő tud lenni csak úgy nekiállni vegetáriánusnak lenni, és nem átgondolni, hogy és egyébként hogy fogja azt megemészteni.
Uh-huh. Most már az orvos beszél belőle.
Igen. Igen. De egyébként aztán ott a, hát az egyik szála a mondani valónak az az, hogy ezt elég hamar beláttam, hogy az nem fog menni, hogy én étterembe egyek minden nap, tehát mégiscsak muszáj lenne megtanulni főzni. Uh-huh. Megfőzni, és akkor persze mentem főző tanfolyamra is. Akkor közben megnyílt a shop, ami egy rendkívül jó shop volt, egy hihetetlenül rátermett shoposokkal, uh-huh. akik egyben hihetetlenül rátermett prédikátorok is voltak, uh-huh. És akkor ezeknek az együttes hatása, ugye, hát most a nőknek a szép ruha az a 99%-ban mégiscsak bejön, tehát ez szintén rendkívül nagy vonzerő volt, tehát nagyon tetszettek a gopi ruhák is, és a szárik is, és azonnal hát valamennyit azért így beszereztem, akkor utána, még mielőtt a templomba eljutottam volna, ami akkor nem elég nyílt meg a csillaghegyi templom, akkor még előtte volt a jógaszál, hogy akkor volt, mondták, hogy lesz jóga tanfolyam, és akkor hát arra teljesen oda voltam. Tehát azt annyira elhalaszthatatlannak tartottam, hogy egyébként akkor arra az időpontra, amikor végre indult ez a jóga tanfolyam, akkor volt egy ajándékutam egyébként, amit egy nagyon különleges helyre kaptam, és azt odaadtam az asszisztensemnek, hogy erről nem maradhatok, mert az első.
De ez milyen jóga, ez ilyen hatha jóga? Tehát
ez Krisnás jóga volt a Govindában, és az volt a neve, hogy Bhakti Jóga tanfolyam, uh-huh. Nitai Bhavana Prabhu uh-huh. volt, ami az
Csató
Péter, igen, aki tartotta, uh-huh. és akkor hát a napüdvözletet és az öt tibetét tanultuk meg lassacskán, uh-huh. de hát így max. A 30%-a volt ennek a jogázás, és a többi az a Tanítások Nektárja című kiskönyvet vettük át, és mantrákat tanultunk. Uh-huh. Nagyon vicces volt, hogy akkor egy ismerősöm is éppen így akart jógára menni, hogy, és akkor ilyen jóga tanfolyamra, és akkor mondtam neki, hogy erre mindenképpen ilyenre jöjjön, mert ez bhakti jóga, de egyébként lövésem nem volt, hogy ez a bhakti jóga, mert mondtam, hogy ez bhakti jóga, ez a és akkor így nagyon élveztem a mantrákat, tudtam megfogalmazni, olyan, mintha mézet csurgatnának a fülembe, és egy nagyon jó érzés volt. Uh-huh. És akkor hát így indult el uh-huh. az egész. Akkor utána aki az egyik sopos volt, és aki igazából az én beprédikáló,
uh-huh. Tekintély, vagy tekintély, mester.
Mesterem, akkor ő egyszer... Tehát én félfülel hallottam ezt, hogy itt valami templom megnyitás, meg hogy valahol azért csak van egy templom, hát ezt nyilván tudtam, uh-huh. és már így igazából én... Tehát annyira nehéz nem volt engem elhívni, szóval ő úgy gondolta, hogy akkor majd így valahogy nagyon fokozatosan és nagyon óvatosan fogja ezt a templomba elhívást csinálni. Én meg közben már mondom, ezt nem akarom elhinni, hogy mikor mondja, hogy hol van az a templom. Mert ugye egyedül úgy nem mertem volna oda menni, de hogy akkor, hogy vigyem már el. Uh-huh. És ez amikor végre mondta, akkor hát kicsit akkor utána nehezen találtam oda pont, de akkor végre eljutottam a templomba, és akkor
ez mikor volt, ilyen 10-15 év? Vagy?
Ja, ez a ilyesmi, igen, 10-nél több, meg 15-nél meg lehet, hogy kevesebb, vagy valami ilyesmi.
De hát azóta már van saját lelki tanítómestered, ugye? Tehát fogadalmakat tettél, igen. meg avatást kaptál.
Igen, ez ilyen, az is ilyen, tehát nagyon, nagyon lassan ment. Például egy nagyon vicces dolog volt az egész, hogy hát utazni nagyon szeretek, meg így nagyon szerettem volna mindent be minél mélyebben belekerülni, de hogy azt nem tudtam, hogy mi a lényeg, tehát egyáltalában nem tudtam, hogy mi a lényeg. És akkor éveken keresztül nagyon szívesen mentem a templomba, nagyon szerettem táncolni, énekelni, előadásokat hallgatni, barátkozni, tehát enni minden nagyon szerettem, sőt, még akkor, mikor hallottam, hogy szerveznek így utat Indiába, oda is elmentem, és akkor ott hát én adtam be előtte az oltásokat, meg akkor én úgy ott is már ilyen kis orvosi szolgáltat is elláttam, és ott aztán ott láttam, hogy így a dzsapázás, tehát a mantrázás, a napi 16 kör, azt mindenki úgy csinálja, és akkor ott én is csináltam, de egy ideig se előtte, se utána. Tehát az úgy utána egy kicsivel esett le a tantusz, hogy ez a lényeg, hogy itt akkor 16 kört kell mantrázni. Szolgálni bármikor, nagyon szívesen szolgáltam, tehát az elején a zöldségpucolás és a WC-tisztítás, hogy most itt ezt kell csinálni, ez így egész sokáig nem merült fel bennem, hogy esetleg nekem nem ezt kellene csinálni, mert azt mondták, hogy azt csinálják, meg általában, hogy azt csinálják, akkor azt csináltam. Lassan kezdtem gondolkozni, hogy nem lehet, hogy esetleg hogy orvosi szolgálatokat kellene így csinálni. De akkor így volt, hogy bepróbálkoztam, hogy nem gondolja el valaki, hogy az hasznosabb lenne, és akkor úgy lassan átkerült erre a területre a szolgálatom. De hát persze így is sokkal szerteágazó, mint ez.
Mondtad, hogy voltál Indiában. Téged mennyire, tehát milyen hatások értek téged? Mert azért az ember innen Európából, ha odautozik Indiába, azért valljuk be, hogy már akár a repülőtérén is komoly kultúrsokon tud kapni. Tehát a tömeg, a szagok, az egész, ahogy kinéz, hogy más emberek élnek ott, és máshogy zajlik az élet. Neked ez milyen élmény volt?
Nekem, tehát ezt a kultúrsokkot olyan teljesen, én nem tudtam sose ezt a kifejezést átélni. Tehát, hogy én mindig annyira szerettem utazni, és annyira szerettem az új és idegen dolgokat. Tehát én, mint én gyerekkoromban is, hogyha valahova elutaztam, vagy van ilyen táborokba, azt annyira élveztem, egyedül egy ilyen rossz gyerektáborot, de amikor abban az időben ezek az úttörő, meg ilyen kalandosak voltak, akkor így a többi gyerek, hogyha ott sírt, hogy haza akar menni, nem is értettem, hogy miért akar hazamenni, nem is szerettem volna hazamenni, mert én ott is jól éreztem magam, és akkor emiatt India is az egy ilyen kaland volt, örültem, hogy más, hát most ma, ha ugyanolyan lenne, akkor minek utaztam volna, ugye el.
Szóval kalandor vagy. Igen.
Tehát minden tetszett. Igazából az, hogy más autók vannak. Én most, hogy látom ezt a globalizációt, és hogy kezdenek ugyanolyan autók lenni, meg autópálya, hát én annyira csalódott vagyok ettől. Nekem az is egy kaland volt, hogy az autópályán először láttam óriási táblán kiírva, hogy angolul, hogy nem szabad a forgalommal ellentétesen közlekedni. Kicsit csodálkoztam, hogy miért kell ezt kiírni, mert ez mindenkinek úgy normális.
Evidens.
No, de aztán, amikor mi a busszal, egy csapat európainak a buszával ellenkező irányban hajtottunk fel, mert egy kicsit hosszabban kellett volna ahhoz menni, hogy abba az irányba hajtsunk fel, ami a menetirány, és hangos dudálással haladt a busz, hogy mindenki vigyázzon, mert hogy ő szembe megy a forgalommal, akkor megértettem, hogy miért volt az állati nagy tábla kirakva. Hát egy kicsit izgalmas volt, mert gondoltam, hogy ez ide belefér.
És tényleg.
Igen. Vagy hogy mindenhol ki volt írva az autókra, hogy dudáljál, mert hogy ugye nincs visszapillantó tükör, és hogyha ha nem szólsz, hogy jössz a hátam mögött, ugyanén honnan tudjam ezt, hogy jött. De aztán hogy így kezdtem így persze megideologizálni ezt a dolgot, és gondoltam magam, ezek az emberek csak előre néznek, minek is néznének hátra, ugye?
Az a másik az a dolga.
Az a helyes mentalitás, amerre néz, arra kell nézni, nem?
Jó, most egy kicsit beszéljünk az orvosi mi voltodról, mert hogy azért az is érdekel, hogy hogyan lettél orvos, vagy egyáltalán milyen orvos, vagy mivel foglalkozol?
Tehát házi orvosként funkcionálok pillanatnyilag, meg egy kis foglalkozás egészségügyet is csinálok mellette, de eredetileg belgyógyászként végeztem, és kórházban dolgoztam. De aztán a ugye három gyerekem született, és akkor azért ez a kórházi munka már nagyon-nagyon rosszul érintett. Előtte már eléggé jól ez a work alkoholikot így jól bele, és ez pedig kevés év volt, de annyi alatt ezt már lehetett így véghez vinni, és mert hogy akkor, ha egy választott vért nem, tehát azt csak az adhatja be, nem lehet az ügyeletesre hagyni, akkor az azt jelentette, hogy nem mész haza azért még, mert a gyerek ott vár az óvodában, de aztán, amikor a gyerekek már eléggé ki voltak az első pillanattól bukva, hogy most ő értem ennek utoljára, akkor azt azért nem szerettem volna velük megtenni, úgyhogy mindenképpen próbáltam olyan munkát keresni, ami rövidebb idő, és akkor volt átmenetileg 6 órás, az is még sok volt, és akkor utána a házi orvos az 4 órás, amit ott kell lenni, rugalmasabban tudja az ember az idejét kezelni. Úgyhogy azért, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor igazából egy ilyen elméletibb munkahely volt, és nem abba tettem bele a szívemet, lelkemet, hanem a gyerekekbe, bárki elítélhet érte, de akkor az nekem mellékes volt, és nekem a gyereknevelés volt az életem hosszú éveken keresztül. Nem érdekelt sem más.
Hát, ha már a gyerekeimnél tartunk, ők hogyan fogadták, hogy az anyjuk ilyen különleges irányzatot kellett követni, vagy mindig is tudták, hogy ilyen extravagáns, vagy színes ruhába jársz, és imádsz?
Azt tudták, főleg a legnagyobb gyerekem, ő az olyan, mintha egy picit ez a konzervatívabb lenne, mint én, a nagyobbik lányom, úgyhogy ő néha így megelnyelnyézett már előtte is. Hát anya már megint mit csinálsz? És akkor, hát és akkor a Krisna tudat, tehát az egy, amikor az ember valamit elkezd, akkor még azonnal, ha nem... nincs olyan rutinos benne, vagy nem mélyed úgy el, és nem látja a dolognak a kifutását, tehát csak egy kezdő gyakorló, akkor még nem, tehát én nem az az alkat voltam, aki utána már, tehát az első körbe bátran prédikálta mindenfelé, tehát az egy kicsit kellett biztosabbnak lenni. Tehát az elején nem is vontam különben őket annyira bele. Aztán meg már akkor is tinédzserek voltak, és ennek gondolhatjuk, hogy mi a nehézsége és buktatója. Tinédzserkorban mindenki pontosan a homlok egyenes ellenkezőjét szeretné csinálni, mint az idősebbek. Tehát akkor ők tudják a legjobban, ők mondják meg a tudit. És akkor ezt sajnos én nagyon gyorsan láttam, hogy na ez itt most teljesen veszett fejszennyele egy pár évig, tehát hogy ha most ők találkoztak volna a Krisna tudattal, és akkor én taktikás vagyok, mert egyébként nekem is tetszik, de akkor tiltottam volna őket tőle, akkor teljes lett volna a siker, hogy ők nagyon bakták legyenek, de így ez pontosan az ellenkezője, szóval ott volt egy pár év, ami nagyon-nagyon nehéz volt, meg hát nekem szenvedéssel kell is, mert az egyik után tudtam, hogy ez lenne nekik a jó, de azt sajnos be kellett látnom, hogy itt ez most nem az a helyzet, ahol...
De azóta változott valamint? Tehát, hogy ők nyitottabbá váltak azért valamennyire?
Persze, aztán szépen lassan egy pár év alatt sokkal tehát nyitottabbak is lettek, meg ha nem pont ilyen buzgó Krisna hívők, de, vagy lelkes Krisna hívők, hogy ne használják rossz szót, de hogy azt lehet látni, hogy kifejezetten mások az átlagnál. Uh-huh. Tehát, hogyha nem is pont a Krisna tudatban gyakorlatait végzik, De akkor is egyértelműek rajtuk azok a jelek, amiket én hasznosnak
ítélek. Tehát, hogy olyan spirituálitás felé...
Spirituálitás, igen, akkor hát vegetáriánusok most már egy jó pár éve, de nyilvánvalóan vegetáriánusok se azért lettek, mert hogy én mutattam a példát, vagy hogy én próbáltam őket erre ösztökélni. Szóval, hogy én megvettem a Kína tanulmány című könyvet, mert ez így orvosi szempontból is egy hasznos könyv a vegetáns étkezés hasznára és a húsfogyasztás kárára, tehát egy amerikai orvos, dietetikus orvos professzor Nak a könyve, aki nagy tanulmányokon keresztül mutatja be a civilizációs megbetegedések és az állati fehérje és iradékfogyasztás összefüggését.
Mi a címe?
Kína tanulmány. Aha. Már most nem lehet Magyarországon kapni. Később is jött be Magyarországra, az előtt Amerikában rég bestseller volt. Én akkor, amikor erről valahogy így rátaláltam, akkor egyből vettem több példányt belőle, és akkor volt otthon egy, hát, hogy ajándékban ez hasznos bárkinek, én hasznosat kell ugye ajándékozni. És akkor a kisebbik lányom, aki már akkor így jogázgatott, akkor az egyik ilyen jogás barátnőjének születésnapja volt, és riadtan mondta, hogy úristen, nincs mit ajándékba adni, hogy nem tudok, vagy, mert általában tudták, hogy ilyen dolgokban rám lehet számítani, hogy valamit előhúzok a varázskalapból. És akkor a legkülönbözőbb területeken. És akkor előhúztam a kína tanulmányt, minden hátsó szándék nélkül. És akkor csak teljesen praktikus okokból. És akkor oda adtam neki, hogy adja ajándékba, ő lelkesen el is ajándékozta, az a lány elolvasta, az szintén jogás volt, és akkor utána mondta az én lányomnak, hogy hát ő vegetáriánus lett, és akkor kérdezte előtte, hogy egyébként te miért nem, hogy te elolvastad ezt a könyvet, ebbe nagyon jó dolgok vannak, és akkor utána ő is elolvasta, meg a másik is, és akkor így lettek ők, igen, a két lány. Vegetárián is a fiam különben nem az, ő ez a született húsevő, hát mondjuk csökkengett nála, de ő nála ilyen pici gyerekkorán látszott, hogy ő egy másik alkat. Egyébként ez és akkor az anyukámnak például, az ő az elején, amikor Reformkonyha című könyvet megvettük, még mit tudom én, amikor az első gyerekemmel teljes voltam, tehát 20-30 éve, lassan, akkor ő is vegetáriánus lett, meg a húgom is vegetáriánus lett, de aztán ők így feladták. És akkor az anyukámnak azért volt egy pár betegsége, konkrétan 3 daganatból sikerült őt kiráncigálni, és akkor a harmadik, a vastag daganat az most volt a télen, és akkor ezután lett, amiből szintén sikerült egyébként őt kihúzni, és akkor ő tehát valaki celeb vega szakácsnak a könyvét előtte hagyta direkt véletlen a lányom, hogy, és akkor valahol, egyébként nem direkt véletlen, és akkor így olvasott belőle, és akkor, de egyébként más csatornákból is másokat is olvasott, és 100 000-szer így úgy tűnt, hogy bemegy a fejébe, hogy akkor ez a nem kellene húst tenni egészségi okokból sem. És akkor ott valahogy bement a fejébe, nem tudni, hogy hogyan, tehát így lett egy megértés, és akkor azóta úgy vegetáriánus. Hát így jól meg kell hozzá ijedni.
Jó, hát szerintem kicsit hallgassunk zenét, aztán utána még lenne egy pár kérdésem hozzád. Akkor zene.
Well, I drank from her run dry. The riverbed has moved over.
Ez itt még mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és a vendégemmel, dr. Aranyos Edittel, Ráda Pria Dévidászival beszélgetek, aki egy Krisna hívő orvos. Ha már az orvos tudománynál tartunk, engem nagyon érdekel az, hogy Krisna hívőként nem szoktál ellentmondásokba ütközni a munkád során, mert hogy ugye civil munkád van, tehát egy háziorvosi rendelőben praktizálsz, biztos, hogy nagyon sok olyan, vagyis hát gondolom én, hogy olyan helyzetekbe is kerülsz, amikor más, tehát olyan elvi ellentmondásokba ütközöl, amit nehéz lehet feloldani Krisna hívőként. Tényleg szoktak ilyenek lenni, vagy csak én vagyok eltájolva?
Hát egy kevés van, de ezeket fel lehet oldani, meg nem olyan gyakran kerülnek felszínre. Tehát mondjuk kezdem azzal, ami van, és akkor inkább azért az öme az az, ami nagyon jól összeegyeztethető egyébként. Tehát az, hogy tehát az elején én nagyon félve mondtam a pácienseknek ezt, hogy ne egyenek hús, mert úgy gondoltam, hogy akkor én ezt így nem tehetem esetleg meg, de aztán amikor nagyon-nagyon szilárd meggyőződésemé vált, hogy minden szempontból ez a jobb út, másrészt lehetetlen, egyre több vegetáriánus orvos kolléga is van, és egyre több irodalom is szól erről, mint ugye az említett Kína tanulmány is, az is egy olyan könyv volt, ahol nem arról van szó, hogy abból tanultam ezt meg, hanem hogy ez adott egy visszaigazolást, meg egy megerősítést. És hát igazából én csak nem értem azt, hogy mondjuk a kollégáimból többen miért nem néznek ennek jobban utána, mert ugye hát a WHO deklarálta ezt, hogy a laktovegetáriánus, tehát a tejtermék és növényi étrend az még gyerekek számára is egészségesebb, mint a nagyon civilizáltan szépen úgy hívjuk, hogy vegyes táplálkozás, de nem tudom, hogy miért kell ezt nem úgy mondani, hogy egyébként a hús, tehát a hús tartalmazó táplálkozás, mert így ez a vegyes, ez hát, nagyon így elkenegeti a dolgot szerintem. És aztán így azzal is találkoztam, hogy tehát ami erőt adott, hogy sok több páciens volt vegetáriánus vagy ismerős, akik panaszkodtak arra, hogy nem kapnak megfelelő ellátást igazából a saját orvosuktól, mert hogyha kiderül, hogy nem esznek húst, akkor esetleg azt mondják nekik, hogy hát ez a bajuk, és akkor majd jöjjenek vissza, hogyha már esznek, mert tulajdonképpen addig mit akarnak. Tehát ez nem sok van, ez eléggé extrém, de hogy azért én nagyon szívesen segítettem nekik, meg nagyon örülök, hogyha ugye a egyre népesebb vegetáriánus táboron belül is tudok segítséget nyújtani, és a Krisna hívőknek is, hát nagyon sok Krisna hívő páciensem van, és akkor nekik úgy speciálisan egészen másképpen kell az egészségi szolgáltatást nyújtani.
Mit a javasolsz például, most ilyen orvosi kérdésem, egészségügyi kérdésem lesz, ugye sokan azért nem mernek vegetáriánusok lenni, mert attól félnek, hogy vashiányosak lesznek. És többen vannak, akik ugye vegetáriánusok, nem tudom, hullik a hajuk, sápadtak, állandóan fáradtak, nem tudom micsoda, és akkor ugye a saját háziorvosuk azt tanácsolja, hogy akkor egyenek húst. Te mit tanácsolsz mondjuk például vashiány ellen? Mert hogy az talán a legfenyegetőbb veszély a vegetáriánus életmódnak az egyik.
Tehát nem ez a legfenyegetőbb?
Nem.
nem ez a legfenyegetőbb, mert sokkal fenyegetőbb, amikor nem tanulják azt meg, hogy rozsdúsan, vitamindúsan, ásványanyagdúsan kell táplálkozni. Tehát ilyen, olyan hibát követnek el például, hogy akkor vigasztalandó saját magukat a húshiánytól, elég nagy mennyiségű síros tejterméket esznek, tehát tejfölt, sajtot, amik eleve rossz minőségek egyébként sajnos, plusz elég nagy az állati zsíradék tartalmuk. Ezt megint, ugye én azért az ajurvédát is valamennyire ismerem, nem vagyunk egyformák. Tehát mindenképpen tegyünk különbséget, hogy kinek mi az, ami problémát okoz. Kell látnunk, hogy a vashiányra arra hajlamosnak kell lenni. Húsevők között én sose voltam ilyen nagy tanulmánykészítő, meg számolgató, de én azért azt satszolom, hogy a húsevők között pontosan ugyanannyi vashiányos van, mint vegetáriánusok között. És akkor, hogyha rossz a vas felszívó, tehát van olyan vegetáriánus, hogy tök magas a vasa, sok, nem kevés, mert ők olyan alkatúak, tehát ez nem ezzel függ, én bizton állítom. Össze, aki meg hajlamos a vas hiányra, ott oda kell figyelni egyrészt a táplálékon keresztül, tehát amit eszik, akkor szoktam mondani, hogy csicseri borsó, lencse, mák, a mák ez egy hihetetlenül gazdag vasforrás, dió, piros bogyós gyümölcsök, lehet kapni, ha nagyon kell, vaspótlásra ilyen vastartalmú növényi szirupot. Úgyhogy ezekkel nagyon szépen lehet ezt a helyzetet uralni. A B12 hiány az egyébként veszélyesebb, de az megint olyankor tud előfordulni, hogyha valakinek károsodiknak a bélbolyhai, hosszabb hasmenése volt, bélnyálkahártya problémája van, és nem szívódik föl neki, de olyankor viszont szükség van a B12 vitaminnak a pótlására, tehát arra azért érdemes jobba figyelni, hogyha valaki fáradékony, gyengébb és vegetáriánus, akkor jó, hogyha megnézheti a B12 vitamin szintjét. Meg persze a vasat is lehet ellenőrizni, szúrópróba szerelni, és akkor van, akiről kiderül, hogy mindig olyan magas a vas, mint a cövek, meg a B12-je, és akkor jó, olyan alkat, hogy neki ezzel nincsen problémája.
Jó, ha már itt az orvostudománynál tartunk, párszor felemlegetted az ajurvédát. Téged ez mindig is érdekelt, vagy akkor kezdtél vele foglalkozni, amikor Krisna hívő lettél?
Jobban érdekelni Krisna a tudat után kezdett. Előtte már, amikor vegetáriánus lettem, akkor a természetgyógyászat is, alternatív gyógyászat nagyon érdekelt, és így foglalkozgattam vele, de nem lettem természetgyógyász, tehát így végülis úgy alakult, hogy legyen ezekkel kapcsolatos ismeretem, ezeket a háziorvosi rendelőbe tudjam ajánlani. Nagyon érdekesek ilyen szempontból különben a betegek, tehát hogy nem ismerik mondani, hogy ilyesmiket használnak. Tehát nagyon nehéz valahogy belőlük kivesézni, hogy akkor ők egyáltalán fogadóképesek az ilyen jellegű tanácsadásra, vagy hogy ebbe lehet ugye együtt. Aztán utána nagyon boldogok, de előtte azt hiszik, hogy mondjuk egy orvos keresztbe fogja őket nyelni, amiért ilyesmivel teljesen le akarják titkosítani és szeparálni ezt a vonalat. És akkor a ajurvéda könyvem is volt talán már valamilyen Krisna tudat előtt is, de rendkívül idegennek tűnt ez a tudomány, és homlokegyenes nagyon-nagyon ellenkezőnek, tehát nem tudtam egyáltalán összeegyeztetni az akadémikus orvoslásban tanultakkal, és nagyon hosszú éveken keresztül kellett rá hangolódnom, és ilyen erősebb vágyat kifejleszteni, és nagy kitartás, hogy valamennyire meg tudjam tanulni, de óriási haszna van. Tehát én tudom használni azt a háziorvosi rendelőbe is, mert hogy jó az, hogyha látja az ember már egyből, hogy milyen alkata van a páciensnek, abból már azt lehet látni, hogy milyen a betegség hajlama, tehát akkor könnyebben lehet a diagnózist felállítani. Úgyhogy nagyon hasznos. Tanulgatom.
És akkor most azért emlegettél egy pár különbséget, hogy mit lehetnek a nyugati és a keleti között a különbség, ugye, ahogy mondtad, hogy az egyik teljes egészként tekint az emberre, a másik meg csak kifejezetten a problémával foglalkozik, de Milyen alapvető különbségeket tudsz még?
Hát az akadémikus orvos, tehát a nyugati akadémikus orvoslástól is különbözik, és a nyugati természetgyógyászatnak a ténykedéseitől, vagy hozzáállásától is különbözik, mert itt nyugaton ezt az alkatoknak, tehát ezt említettem, hogy az, hogy különböző alkatúak az emberek, és különböző ennek megfelelően a betegséghajlamuk, illetve az igényük, tehát ezt szoktam szeretni a legjobban, ez az egészséges táplálkozás. De kinek? Tehát, hogy ilyen, hogy általános egészséges táplálkozás nagyon-nagyon nagy slágvoltokban van, tehát vannak persze bizonyos nagyon általános alapelvek, de azért igazából nem lehet azt mondani, hogy egyen mindenki. Tehát a mediterrán étrend, ugye ez egy ilyen nagyon elterjedt. Igen, persze ugye ez a szívi rendszeri megbetegedéseknél szokott ajánlott lenni, de valahogy ez így egy kitágul, hogy akkor ez itt az egészséges étrend. Miközben a különböző alkatú embereknek különböző lesz az igénye, és hogyha egy levegős, éterikus alkatú embert nyers salátával akarnak etetni, akkor neki komoly panaszai lesznek, mert nem tudja megemészteni. Úgyhogy ezt így nagyon-nagyon szeretem. Emiatt más a tisztítókúra, tehát hogy az, hogyha tehát azért tényleg elég sok salakanyag tud lerakódni. Ezt a nyugati orvostudomány félig meddig elfogadja, félig meddig meg inkább nem fogadja el. Én bizonyos szempontból meg tudom érteni, mert tehát itt a toxikológia, ami ugye a mérgezésnek a tudománya, az olyan nagy mérgeződésekkel foglalkozik, tehát ugye a különböző vegyi anyag, kábítószer mérgezések, ami már, tehát olyan szinten így extrém, hogy amellett az olyan picinek tűnik, ami egy nem ilyen vegyi anyaggal súlyos, vagy permetszer mérgezés, amit tanulunk, és akkor ezeknek az antidótumai meg egész másképpen való kitisztítás, hogy amellett én senkit nem hibáztatok, hogyha akkor azt mondja, hogy hát ilyen meg nincsen, mert hogy amellett ez tényleg láthatatlannak is tekinthető, de hogy ugye abban a populációban, aki nem mérgezi ilyen durva szinten magát, és még egy véletlen egyéb permetszer, vagy valamilyen mérgezéstől is megmenekül, ugye, azoknál ez komoly probléma, és ugye az ajurvéda tanítja ezt, hogy a szövetek önmaguk, akár az öngyújtító rendszerükön keresztül egészségesen kezdenek működni, hogyha a lerakódott méreganyagokat eltávolítjuk belőle. Hát ez olyan, mintha mondjuk egy izomszövet el van mérgeződve, de nem egy elmérgezőt izomszövet, hanem mit tudom én, 20-30 kilót cipelve kell futni. Uh-huh. És utána elveszük tőle azt a 20-30 kilót, és úgy tud futni utána, mint a nyúl. Uh-huh. Na, ez ugyanaz, az összes szövettel ez történik, hogyha ezeket a méreganyagokat eltávolítjuk belőle. A nyugati természetgyógyászat is vallja ezt úgy nagyjából, csak nincsen olyan kifinomult méregtelenítési módszere, tehát a pancsakarma, az ajurvédának ez a méregtelenítési módszere, ez a legzseniálisabb. Nem csoda az, hogy ugye egy 5000 éve bevált módszer. De azt tudnám hasonlítani, mint hogyha egy ruhában van egy folt, és akkor mondjuk hipóval dörzsöljük, meg kefével, meg mindennel, és akkor utána a foltot lehet, hogy sikerül kitakarítani, de ellenben a ruhát soha többé nem fog fölvenni, mert az is szétment. Tehát, hogy így méregtelenítani, ugye? Nem előnyös. Viszont a pancsakarma az olyan fokozatos, olyan szép előkészítő eljárásokkal lazítja fel a szövetekből ezeket az nem oda illő és terhelő anyagokat, amit utána aztán szépen módszeresen lassan a szervezet épségének a megóvása mellett lehet eltávolítani.
Hát, most hirtelen fölébred bennem a vágy, hogy pancsakarmát.
Ugye? Tudtam.
Egyébként szinte hány éves kor körül jön el az a stádium egy embernél, hogy szüksége lehet már tényleg tisztító kúrákra, mert vannak, akik már 20 évesen is tavasszal böjtöket tartanak, meg ilyesmire, hogy ennek van létjogosultsága?
Hát, hogy az, hogy időnként böjtöt beiktatunk, az az egy másik dolog, mint hogy effektíven pancsa karmára van szükség. És hát igen, már egy ilyen felnőtt kortól ezek a rendszeres böjtök mindenképpen szükségesek. Tehát az emésztőrendszer is elfárad, hogyha mindig ugyanúgy van terhelve. Óhatatlanul a környezeti hatások és az egész életmód. Tehát most az, hogy a zaj, tehát az, hogy milyen zajt hallunk, az is méremelyokat termeljen a szervezetbe. Itt most tényleg, hogyha nyugati orvoslásban csak otthonos szakember hallgatja, akkor ne szörnyedjen el ettől a méreganyag kifejezéstől, mert nem tudom másképp kifejezni. Lehet, hogy nem pont ugyanazt értjük alatta. De olyan anyagok mégiscsak keletkeznek a szervezetben, amik mérgezik a szervezetet. Ez egy finoman, ez egy nagyon más, és sokkal szélesebb értelem itt az, hogy méreganyag. Érthetjük például azt alatta, hogy ugye foglalkozás egészségéről is megtanuljuk, hogy csak egy nagyon finom zajszint. Amikor a számítógép előtt ülünk, akkor nem halljuk, hogy zúg a számítógép, de amikor kikapcsoljuk, akkor nagyon nagy megkönnyebbülés, ugye, hogy tovább nem halljuk. Ilyen jellegű zajszint is, vagy ennél kicsit nagyobb, hogyha sokat hat ránk, még nem fog egy durva halláskárosodást okozni, ami a fő csapás iránya itt az károsodásnak az ajtól, de tudja, főleg az arra hajlamosokban a vér... Lehet, hogy nem lesz egy nagy magas vérnyomása, de a vérnyomást, egy állandó zajszint az szépen finoman megemeli. Uh-huh. Na most ezt is nevezhetjük úgy, hogy akkor valami méreganyag, csak hogy így mi nem így nevezzük. Tehát az Ayurveda értheti ezt is ezzel. Tehát egy ilyen kis elváltozások alakulnak ki. Uh-huh. És tehát ezt most onnan lukattam ide ki, ugye, hogy tehát ezek a méreganyagok mindenfélétől, a környezeti hatásokhoz való nem megfelelő alkalmazkodása, nem figyeljünk oda, hogy a mi testünk milyen igényei vannak, milyen meleget kell inni, hányszor kell inni, hogy kell öltözködni, hogyan kell a szabadidőnket úgy eltölteni, milyen körülményeket kell megpróbálni magunk körül valahogy varázsolni, ami nem könnyű, hogy a szervezetünk ne károsodjon, és ezért kellenek ezek a böjtök rendszeres időközökben. Ugye a védikus kultúrában van ez a két hetenként tartott böjt, ez az úgynevezett ekadaszi. Ez is abszolút egészségügyi haszna van, nagyon komolyan, de itt, amit én imádok egyébként, hogy sikerült megtanulnom a Vaisnava filozófiában, hogy ezek a hasznok, ezek mindig minden szinten, tehát levetül, ami a legfelsőbb, a lelki haszna, azt meg fogjuk látni filonfizikai szinten, és utána meg fogjuk látni az értelmét durva fizikai szinten is.
Uh-huh. Személyes kérdés, nem gondolkoztál rajta, hogy magánpraxist kezdesz, és esetleg csak ajurvédikus orvoslással kezdesz foglalkozni?
Az az ajurvédát még sokkal jobban meg kellene tanulnom. Uh-huh. Tehát így mindenképp, hogy ilyen szempontból egy kicsit jobban kellene mozogni, azt már jelezte nekem asztrológia különben.
Igen?
Igen. De hogy én mindig hihetetlen virtóztam ezektől a dolgoktól, hogy én nekiálljak ilyen biztos lusta vagyok arra, hogy ilyen tehát ezek nehéz dolgok nekem. Eleve a financiális dolgokkal való foglalkozási képességem az hihetetlenül el van maradva. Ez nem véletlen, hogy azért a védikus tudás is azt mondja. Tehát így egy orvosnak igaziból nem kellene tudnia ezeket a gazdasági dolgokat csinálni, és engem hihetetlen módon zavar az, hogy minket ugye, tehát a háziorvosoknak és vállalkozóknak kell lenni, és akkor ilyen gazdasági dolgokkal kelljen foglalkozni, ami olyan idegen tőlem, hogy fáj. Tehát az a szerencsém, hogy az egyik lányomnak legalább ez ilyen testhez állóbb, és minden ilyen dolgot ő csinál. Én biztosan túl laza is vagyok, hogy nem is vagyok, vagy így még túl rá is hagyatkozom. Tehát, hogy ha van egy lehetőség, hogy ne kelljen ilyesmivel foglalkozni, akkor nem foglalkozom. De most, hogyha én egy magán, tehát ilyen vállalkozást kezdenék, mennyi ilyen dologgal kellene nekem foglalkozni?
Az biztos. De mehetnél Indiába tanulni.
Az jó lenne. Az jó lenne, igen.
Jó, egy kicsit a krisnás mi voltodra térjünk rá, amíg van még az adásból egy pár percünk. Én azért szoktalak téged látni így hétköznapokon a templomban, és tudom, hogy nagyon elkötelezett Krisna hívő vagy, tehát az energiáidat nagyon szereted lefoglalni, így Krisna tudatféle gyakorlataiban. Mi az, amit leginkább szeretsz csinálni? Amilyen Krisnás elfoglaltság.
Ja, többet is szeretek lenni, tehát az a harinám, tehát ugye az utcán való énekes táncolás, táncos felvonulásban részt venni, azt nagyon szeretek. Most, hát egyébként az alkatomból az elég komoly prakticizmus az azért ott van, és most ez ilyen, lehet, hogy így valaki, de már elfogadták, szóval én már beszéltem olyan pudzsári barátnőmmel, aki nagyon nagy szent, és akkor ő is akkor ilyen, tehát így azért csak megsimogatott érte. Tehát nekem az, hogy orvosnak lenni, tehát az a szakmai dolog, meg a lelki szolgálat, az ilyen teljesen összefort. Tehát nekem az, hogy a saját egészségünket és mindenkinek ahhoz, hogy tudjon szolgálni, tehát az egészség, lelki szadana, tehát lelki szolgálat, meg szolgálat, tehát a lelki fejlődés és szolgálat, ezek a dolgok, ez nekem így teljesen szó szerint összefügg. Ahogy annak idején elvágólag, amikor azt láttam, hogy a vegetáriánság a hasznos, akkor másnapra vegetáriánus voltam, tehát a másnaptól nem ettem húst, és ettől a környezetem nyilván picit megpadlózott. ugyanúgy ilyenek, hogy imádok harinámozni, és az nekem egybe van, hogy Chaitanya Mahaprabhu azt szerette volna, hogy így hirdessük a szent nevet, és ez a legnagyobb szolgálat, de egyébként is imádom énekelni a szent nevet. Nagyon szép ruhát vehetek fel, és akkor úgy gondolom, hogy nagyon szépet is kell, mert hogy hadd örüljenek az utcán lévők, hogy szép ruhá, jó emberek mennek, és akkor ez nekik egy ilyen esztétikai, vizuális élmény is legyen, és vegyenek példát arról, hogy táncolunk és mozgunk, és még én magam is teljesen időhiányos állapotomban ekkor testmozgást is végzek.
Kellemes a hasznossal,
mindig is összekötöttem, tehát azért megyek, ha tudok biciklivel dolgozni, mert nekem ennyi időm van arra, hogy egy nagyobb testmozgást végezzek, közben meg a környezetet is kímélem, tehát, hogy akkor minden egyszerre legyen meg. Ha én a gyerekemet szinkronszó edzésre vittem, akkor az alatt, az idő alatt, még Krisna tudat előtt alatt is én már annyit úsztam, hogy már majdnem pikkelyem nőtt, mert hogy úgy gondoltam, hogy azt az időt nekem ugyanúgy ki kell használnom. Tehát ez így a harinám, a másik pedig még a virágfűzés, tehát, hogy nagyon szeretek virágfűzért csinálni, ez megint ilyen, hogy nagyon egy szép felemelő lelki tevékenység, szolgálat, az legfelsőbb urat így szolgálni, másrészt meg ez így egy tehát ugye az elmét is pihentet, és akkor jó hatással van rá, tehát egy meditáció, egy kikapcsolódás, tehát ugye amit meg egy orvosnak eléggé kell. Még annyit magamtól mondok, mert itt fel szokott jönni ez a kiégés szó. Tehát, hogy
az orvosok,
persze, mint a tanárokor. De hát itt most már sem mindenki kiég, de hogy most nem gondolnám ezt én ilyen szükségszerűnek. De azt gondolom, hogy ha nem lett volna a Krisna tudat, ami engem segít, akkor ez a veszély fenyegetett volna. Tehát amiért a Krisna tudattal én találkoztam, akkor én komolyan forgattam a fejembe azt, hogy semmi értelme nincsen ilyen itt. Pedig nagyon, tehát jó anyagi körülmények között éltem, és jó, tehát mindenféle felé utaztunk, mindenféle szórakozás volt, és mégis akkor utána láttam, hogy mindenféle ilyen nagy jó megszórakozásnak utána elég nagy szenvedés tud lenni a végé, és akkor, hogy mindig csak ez jön, hogy nagy jó, meg nagy szenvedés, meg akkor mégiscsak ott vannak a sírás, rívás, meg állandó konfliktusok, meg nem tudom én mi, és akkor tényleg nem láttam az értelmét, szóval egyáltalán nekem tényleg a Krisna tudott. Tehát amit a szentírások leírnak, hogy hogy a nagyon elkeseredett ember fog tudni rátalálni. Ez az egyik út, akkor az nálam mindenképpen ott volt, és akkor minden volt ilyen visszaigazolás, mert hogy miután én ugye, engem ugye a Praszádon vonzott oda, és akkor utána, amikor olvastam, hogy Srila Prabhupád írja, hogy hát a Praszádom az egy olyan lelki táplálék, hogy akkor milyen hatása van, akkor mondtam, hogy hát, hogyha egyébként csak ezt így mondták volna nekem, akkor azt mondtam, hogy hát ez egy hülyeség, majd nem is hiszem el. De miután ugye a saját példában úgy láttam, hogy ez így működött, akkor ez egy eléggé komoly elégtétel, vagy nem tudom, mi volt nekem.
Köszönjük, hogy megosztottad velünk a kis gondolataidat, meg az életednek egy jó kis szakaszát. Hát sok sikert kívánunk neked, mint orvosnak, mint Krisna hívőnek is, és a hallgatóknak pedig kívánjuk, hogy találkozhassanak Ráda Priával, akit a rendezvényeinken, például a Lélek Palotájában rendszeresen meg lehet találni, mint előadót, az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások kapcsán lehet tőle hallgatni mindenféle nagyon szép előadást, úgyhogy várjuk a kedves vendégeket akkor a Lélek Palotájába, illetve hát Krisna völgyben is lehet vele találkozni időnként, ahol szintén megosztod az élményeidet, tudásodat másokkal. Köszönöm szépen, még egyszer.
Hare Krisna.
Hare Krisna. Góranga. Cell phones ring instead of bells. Sacred hill has almost disappeared.
Ashes at the river's edge, drifting side by side. Sunrises over new hotels, sages close.